Mert én látom rajtad, hogyha fázol, és nekem is fáj, hogyha sírsz. Lehet már nem vagyok ott veled, de meg kell végre értened, hogy féltelek. Mert én látom rajtad, hogyha fázol, és nekem is fáj, hogyha sírsz. Lehet már nem vagyok ott veled, de meg kell végre értened, hogy
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarországnak van világháborús tapasztalata, ezért nem akar háborúba menni, és nem is fog. Jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben az egynapos uniós csúcs találkozót követően péntek hajnalban. Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarország nem akar belevonódni az orosz-ukrán háborúba. Azt javasoljuk az ukránoknak, hogy inkább egy béketárgyalással próbálkozzunk, mi abban tudunk segíteni. Embert nem küldünk, fegyvert nem küldünk, pénzt nem adunk, de szívesen segítünk egy béketárgyalás nyélbeütésével, fogalmazott a kormányfő. Ha az Unió nem akar kiszorulni az Európáról szóló döntésekből, akkor ott kell lennie a tárgyalásoknál, és nem úgy, hogy bekéreckedik mások tárgyalására, hanem saját jogon kell tárgyalást, diplomáciai akciókat indítania, tette hozzá. A békemenettel Magyarország azt üzente a világnak, hogy készen áll a budapesti békecsúcs megrendezésére, jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója Brüsszelben. Orbán Balázs az uniós csúcs találkozó alkalmából magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, Magyarország célja, hogy létre tudjon jönni a budapesti békecsúcs, és hogy végre le tudják zárni az orosz-ukrán konfliktust. Csak a tárgyalások visznek közelebb a békéhez. Ha nincs tárgyalás, akkor semmi esélyünk nincs közelebb jutni a békéhez, fogalmazott. Közölte, Magyarországnak Európával, az európai pozícióval van problémája. Morálisan és racionalitási szempontból is tarthatatlan az európai pozíció, mert miközben békéről és mielőbbi megegyezésről beszélnek, közben elutasítják a kommunikációt a háborúban résztvevő felek egyikével. Lehet, hogy mindenki békéről beszél, de nem mindenki gondolja komolyan. Itt van egy lehetőség a békére, azonban valakik ez ellen beszélnek, ez ellen dolgoznak, valaki meg emellett beszél, és ezért dolgozik, jegyezte meg. Stratégiai kiállás és cselekvési terv a béke mellett. Írta Orbán Viktor miniszterelnöknek a békemeneten elmondott beszédéről Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a közösségi oldalán. A kormányfő kijelölte a jövő évi választások tétjét az eddigi legnagyobb és legsikeresebb békemeneten. Szabadság és békepárti jobboldal, vagy a brüsszeli háborús logikát átvevő Tisza. Orbán Viktor új dimenzióba helyezte Magyar Péterék adóemelési és nyugdíjcsökkentési terveit is. Brüsszel ugyanis mostanra kifogyott a pénzből, mégis háborúzni akar. Ehhez a bevételi forrás pedig az adóemelés. Ebből fakadnak a tiszás politikusok elszólásai is, írta elemzésében Szántó Miklós. Az 1956-os forradalom maga volt a csoda, mert egy sokat szenvedett nép kimerte mondani, elég volt. Hangsúlyozta a Tisza párt elnöke a nemzeti ünnep alkalmából szervezett nemzeti menetet követően Budapesten a Hősök terén. Az ellenzéki párt által meghirdetett nemzeti menet a Bajcsy-Zsilinszky út és az Andrássy út találkozásától indult a Hősök terére. Az Andrássy út és a Nagymező utca kereszteződésében az 1956-os utcai harcokra emlékeztető installációt állítottak fel. Az úttesten égő, füstölő autók voltak láthatók, fegyverek ropogása, valamint korabeli rádióadások részletei voltak hallhatók. Az elrendelt légtérzár ellenére A tömeget drónok követték. A terrorháza múzeumnál az 1956-os forradalmat követő megtorlás áldozatainak fényképeit és fehér rózsákat helyeztek el a résztvevők. A magyarok 1956-ban egy világbirodalom és annak hazai kiszolgálói ellen keltek fel, hangsúlyozta Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke, parlamenti frakció vezetője, kormányfőjelöltje, pártja október 23-ai megemlékezésén a Korvin közben Budapesten. A politikus olyan puha testűekről beszélt, akik pár évtizede a Szovjetuniót szolgálták, most pedig a brüsszeli uniót szolgálják, annak kegyeit keresik. Azt hangsúlyozta, pártja hozhatja el a magyar feltámadást, hiszen ők az egyetlen politikai erő, amely elutasítja a világbirodalmat szolgáló globalista gazdaságpolitikát. Végül az időjárásról. Nyugat felől csökken, szakadozik a felhőzet, északkeletről is levonul az eső, amely gyenge intenzitás mellett nyugaton továbbra is előfordulhat. Hazánk délnyugati déli felére a déli óráktól vastagabb felhőzet érkezhet, és ott helyenként esőzápor előfordulhat, kis eséllyel zivatar is kialakulhat. A nyugati, északnyugati szelet az ország északkeleti felén erős, viharos lökések kísérik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. Délnyugaton a déli szél csak időnként élénkül meg. A hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul, de a déli-délnyugati határ mentén kissé enyhébb lehet az idő. Késő estére 5-12 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n. Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Egyház a médiában, média az egyházban címmel szervez konferenciát 2025. október 27-én hétfőn 14 órától a 25 éves Szent István Rádió és Televízió. Előadást tart Andrónyi Kolos, az MTVA vallási főszerkesztőség, nemzetiségi és külhoni főszerkesztőség vezetője, Sike Gábor az Európa Rádió főszerkesztője, Kuzmányi István a Magyar Kurír és az Újember igazgató főszerkesztője, Szikora József a Magyar Katolikus Rádió főszerkesztője, és természetesen a házigazda, Szent István Rádió és Televízió is megjelenik. A program helyszíne Eger, a Líceum kápolnája. A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Reklámot hallottak.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Bemutatták Nemes Jeles László új filmjét, az Árvát. A Pince Színház legújabb premierje az Elefántos dal Dicső Dániel rendezésében. A pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben található Gyugyi gyűjtemény névadójára, Gyugyi Lászlóra emlékeznek rövidesen, és a Concerto Budapest október 24-én ünnepi hangversenyt ad az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére a Műpában. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Október 23-án volt a bemutatója az Oscar-díjas Nemes Jeles László új filmjének. Az Árva 1957 tavaszán Budapesten játszódik. Az elbukott forradalom után a magyar társadalom nagy része a megtorlásoknak, a forradalmárok és ellenállók eltűnésének, a reménytelenségnek köszönhetően behódolt, és elkezdődött a több mint három évtizedig tartó Kádár korszak. A 12 éves Andort édesanyja egyedül neveli. A fiú még bízik benne, hogy a háborúban eltűnt édesapja vissza fog térni. Egy nap megjelenik náluk egy férfi, aki azt állítja, hogy ő Andor apja. A fiú nem hajlandó apjának tekinteni az idegent. A férfi azonban beköltözik hozzájuk, és Andor kénytelen leszámolni illúzióival. Miközben az anya és fia közötti szakadék egyre mélyül, Andor elhatározza, hogy bármi áron, de megmenti családját a férfitől. Az előzetes sajtóvetítésen a rendező, akinek a neve Nemes Lászlóként jelenik meg a filmvásznon, beszélt arról, hogy mi motiválta új filmjének elkészítésében. Majd mikrofonhoz kértem Erdély Mátyás operatőrt és a film producerét, Kemény Ildikót. Először tehát hallgassuk Nemes Jeles Lászlót, aki a Saul fiáért kapta az Oscart 2016-ban, és most az Árva is esélyes az elismerésre, hiszen az alkotás lett Magyarország idei Oscar nevezettje.
Minden filmemben van egy családkeresés, és bármennyire megpróbálom eltolni magamtól, aztán mégis valami ide kötök ki újra. Ez egy családi történet, most már ez nem titok. Kisgyerekkorom óta élek ezzel a történettel. Tudtam, hogy apám nevet változtatott 13 éves korában. Ez már gyerekkoromban is nagy hatással volt rám. Apámmal megosztottuk a nevünket, elvitte az egyik felét, én elvittem a másik felét, de hát azt hiszem, hogy bizonyos szapotból értettünk. Láttuk ezt a filmet, hogy ugye milyen nevet viszek tovább. Számomra egész életemben kérdés marad, ezért is a történet miatt. Többen népben sok minden benne van. Lehettem volna hírs is. Visszatekintve, hogy én foglalkoztam ezzel, filmben valahogy sorsszerűnek élem meg, mert kellett egy generáció, hogy erre ráállásunk, hogy megtaláljam a megfelelő távolságot ez a történethez, mert hát mégiscsak ebben a történetben benne van a 20. század összes elnyomó rendszerének a nyomai és sebei. Tehát olyan dolgokat görgetünk magunk előtt, amiknek nagy súlya van. Az egész Magyarország, Közép-Európa azért ezek, hogy mondjam, enyhén terhelt országok a múlt szempontjából, és a traumák itt vannak közöttünk, még akkor is, ha nem veszünk róluk tudomást. És ez az 50-es évek is, ez a kvázi polgárháborús helyzet, ami a filmben is megjelenik, és ahogy ez el van mesélve, a gyerek szemszögéből ugye itt az a kérdés, hogy ez az apja, aki megjelenik, ez mennyire tudja elfogadni. Egy film, hát persze nem tud csodákat tenni, de mégiscsak lehet valami hatása, valami pozitív hatása. Ebben reménykedek, végül is ezért csinálok filmeket, hogy elérjek a nézőhöz, és a nézőnek hagyjak elég szabadságot, hogy a magáévet tudja tenni ezt a dolgot, hogy részese lehessen a folyamatnak.
Az Árva rendezője Nemes Jeles László után a film operatőrét Erdély Mátyást kértem mikrofon elé, aki a rendező állandó alkotótársa.
Nekem nem tud nem eszembe jutni a Saul fia című film, aminek szintén te voltál az operatőre. Máig látom Sault, amit a hátát fényképezed, és megy, mindig előre és előre és előre, és az ő szemén keresztül látjuk a történetet. Itt a kisfiú, aki az Árvának a főszereplője, Hirs Andor, is megy, néha a hátulról, de leginkább előről látjuk. Minden jelenetben benne van. rendkívül hangsúlyos a szerepe, és neked itt nyilván megint ugyanaz volt a feladatod, hogy ezt a főszereplőt, ezt a legteljesebb mértékben az összes érzelmét, mélységeit, traumáját megjelenítsd a képen keresztül.
Szerintem ezért jó filmet készíteni, mert az ember bele tud helyezkedni egy másik ember helyébe, és ugye az első lépés ennek a filmnek, hogy megértem, hogy ki ez a karakter, hogy át tudom érezni, és tudom érteni azt a szituációt, amiben ő van. Tehát, hogyha a megértés megtörténik, akkor a következő feladat az, hogy ezt hogy fordítom le. Tehát mik azok a képi megoldások, amitől az én megértésem, vagy a film megértése a karakter irányában, az majd a nézőben is meg tud születni.
Ez egy sötét tónusú film. Nem véletlen használtam ezt a jelzőt, mert a képeidre is nagyon jellemző. Tehát nagyon sokat hozzáteszel a történethez magához, hogy átérezzük képileg is, hogy milyen sötét tónusú ez a történet. Vannak olyan részek, amikor szinte minden barna. Aztán vannak olyan részek, amikor szinte minden zöldes, kékes. Színes a film, de mégis ezek a színek dominálnak. És ezek nagyon erősen hangulatfestők.
Sok eszköz van arra, hogy képek hangulatát alakítsa a filmkészítő. A szín az egyik ilyen, de számos ilyen eszköz van a fegyvertárunkban, amit használtunk. Ez egy nagyon komplex dolog, és amitől ez a Lászlóval nagyon jó, hogy nagyon, nagyon sok szempontból fedi egymást az ízlésünk, és nagyon sokszor hasonló megoldások jutnak az eszünkbe. Ha beszélgetünk egy jelenetről, vagy egy jelenet füzérről, akkor tudjuk, hogy mik azok a képi megoldások, amiket szeretnénk használni. Ez kamera mozgást jelent, kompozíciót jelent, szint jelent, ahogy mondtad, és a világítás jelenti, ami a legerősebb, egy hangulatteremtő eszköz. És ezeknek az eszközöknek a folyamatos kézben tartása az én szakmám. És hogyha azt érzed, hogy ez egy erős hangulatú film, jó, mert ez egy nagyon erős hangulatú történet, tehát egy nagyon drámai történet, és örülök, hogyha azt mondod, hogy a képek is hordozták ezt a dolgot.
Mennyiben veszel részt a színészek instruálásában, mert ugye mondtátok egymásnak Lászlóval, hogy ő elfogadja azt, amit te gondolsz, te elfogadod, amit ő gondol, de akkor, amikor élesben megy a forgatás, akkor mi múlik rajtad? Egy-egy színészi alakításban.
A színészi alakításban természetesen nem szólok bele. Az teljes mértékben a László dolga és feladata, és nagyon rossz lenne, hogyha én ebbe beleszólnék. A színészekre vonatkozólag, ami az én feladatom a Lászlóval együtt, hogy nagyon sokszor használjuk nagyon hosszú beállításokat. Ez azt jelenti, hogy akár egy teljes jelenet egy snitből áll. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ez egy koreográfiával válik. Tehát a kamera és a színész vagy a színészek egy nagyon pontos táncrend szerint kell, hogy mozogjanak, és ennek a finom hangolásában veszek részt, de a színészi alakításban nem.
Ezt a munkát, az Árva című filmet, milyennek találod?
Én nagyon szeretem ezt a filmet, nagyon büszke vagyok erre a filmre, és remélem, hogy sokan meg fogják nézni.
Erdély Mátyás az Árva operatőre után Kemény Ildikót, a film producerét hallják.
Ez az első közös munkátok Nemes Jeles Lászlóval, vagy
igen.
Nemes Lászlóval? Nem tudom, melyik a helyes most.
Nemes Lászlót szereti mostanában, és igen, ez az első közös munkánk, bár egy másik, egy angol nyelvű filmen dolgoztunk együtt, kint Londonban, és annak kapcsán ismertük meg egymást, úgyhogy tulajdonképpen az a munka, ez megelőzte ezt, de ami egy ilyen full, teljes produceri, rendezői munka, az igen, ebben az első.
Ugye négy ország vesz részt ennek a filmnek a produceri munkálataiban.
Igen, mi vagyunk 70%-ban, és 10%-ban száll be Anglia, Franciaország és Németország.
Segít egy ilyen produceri együttműködés egy film elkészítésében, nyilván anyagilag feltétlenül, vagy inkább nehezebbé, vagy másképpen kérdezem, komplexebbé teszi a munkát?
Mindenképpen segít, mindenképpen komplikális egyben. Ami nagy segítség, az nyilvánvalóan nem csak az anyagi beszállás, hanem az a hozzáállási beszállás egy olyan filmbe, amiben fontos volt nekünk a nemzetközi közönség is. Tehát számunkra nagyon fontos a magyar közönség, ez egy magyar nyelvű magyar film, de az, hogy ez a határokon túlra külföldieknek is ugyanúgy szóljon, ott is megszólalíthassuk a közönséget, ebben segítettek ezek a külföldi producereink, akik maguk olyan szenvedéllyel szálltak be, és olyan forgalmazási lehetőségeket hoztak nekünk, amik egy ilyen koprodukcióval együtt járnak.
Nyilván Nemes Lászlónak óriási a kreditje, amennyiben Oscar-díjas rendező, és akkor persze, hogy érdekes lehet rögtön a külföldi közönség is. Az értő közönség biztos, hogy kíváncsi lesz erre a filmre, akik figyelik, hogy kik nyernek Oscart például. Tehát ez gondolom egy óriási hajtóerő lehetett mindenképpen a vele való együttműködésben.
Igen, abszolút. Tehát ez egy nagyon izgalmas lehetőség is, és kihívás is egyben. Tehát nyilvánvalóan egy Oscar-díjasra jobban odafigyel a nemzetközi és a magyar közönség is, és a szakma.
Éppen azért, mert nemzetközi koprodukcióban készült ez a film, természetesen vannak színészek és egyéb közreműködők is, akik a társországokból jöttek. Rögtön a férfi főszereplő, ő francia.
Gregory, igen, ő francia. Mire én fel lettem kérve, hogy része legyek ennek a fantasztikus utazásnak, addigra Lászlóék már megtalálták Gregoryt. Ő egy olyan komplexitást hozott a filmhez, ami teljesen különleges.
Milyen pozíciójú emberek vettek még részt a film tényleges elkészítésében?
Francia színészen kívül volt egy francia sminkesünk, emellett volt a utómunkabeszállásunk a németektől és a angoloktól.
A helyszínek, azok magyarországi helyszínek, ugye? Annyira Budapestet lehet felfedezni minden egyes kockán, és nem nehéz ilyen helyszíneket találni Budapesten, ugye?
Nem nehéz, még mindig, de azért nagyon nagy a kihívás, mert a mai Budapest az egyáltalán nem úgy néz ki, mint az 50-es évek Budapestje. Tehát hiába találtuk meg azokat az utcarészleteket, vagy egy-egy sarkot, vagy akár a Grund környéki házak, ugye, ahol a különböző antennáktól elkezdve az aircondicon keresztül, tehát tele vagyunk olyan modern elemekkel, amiket elárulom őszintén, hogy CGI-jal vettünk ki a végén, hogyha nem tudtuk letakarni, vagy nem tudtunk valami olyan filmes eszközt találni. Ugye ez egy szerencsés utunk a lehetőség. De igen, mind Budapesten forgattunk, kivéve a Jászberényi részeket.
Hol?
60-ban.
Elsősorban a magyar félnek az érdeke és munkája az, hogy a film ugye el fog jutni Oscar nevezetként Los Angelesbe. Tudok-e tenni, azon kívül, hogy persze izgulunk mindannyian, hogy jó, de jó lenne, ha megint lenne egy Oscar-díjas film, tudtok-e tenni valamit érdemben azért, hogy ennek egyre nagyobb legyen a valószínűsége?
Ez is a producer munkájához tartozik, hogy az egész Oscar kampányt felépítsük. Még nem tartott a film, hogy már annyi helyen vetítették volna, hogy lenne bármilyen szóbeszéd akár a külföldi irányba, különösen Amerikába. Úgyhogy fel kellett építenünk egy olyan kampányt, aminek most az elején vagyunk még, ami vetítésekről szól, e-mail kiküldésekről szól, hogy ezekre a vetítésekre, hogy hívjuk be az Oscar szavazókat, és ennek van egy nagyon fontos szervezési oldala, amihez felvettünk egy amerikai szakértőt, és ővel együttműködve csináljuk ezt szinte minden nap. Úgyhogy paralel folynak számomra ezek az események. Nagyon nagy kihívás, mert hatalmas az a lehetőség, amiből ők most választhatnak. Sőt, annyira, hogy az idei hatalmas lehetőségek között a külföldi nyelvű filmek egyébként majdhogy nem még erősebbek, mint a normális kategóriákban nevezett filmek.
Szerinted számít az a döntnökökben, hogy Nemes László már nyert egyszer Oscar-díjat a Saul fiával?
Igen, mindenképpen segít, mert szeretnék látni egy Oscar-díjasnak a következő filmjét. Könnyebb a szavazókat behozni a moziba egy ilyen filmre, mint aki teljesen ismeretlen.
Amennyire előnyez, hogy már van itt egy Oscar-díj, annyiban lehet, hogy hátrány is, mert akik látták a filmet, azok oltatlan hasonlítanak, és nagyon magasra teszik a mércét, és nehéz ezzel megküzdeni.
Ez így van. Nyilvánvalóan nagyok az elvárások, úgyhogy ennek a súlyát is érezzük, és a kihívásait.
Az október 23-i premier után országszerte 48 város 83 moziában vetítik az Árvát, Nemes Jeles László legújabb filmjét. Az alkotásról a rendezőt, majd a film operatőrét, Erdély Mátyást és a producerét, Kemény Ildikót hallották. A Pince Színház legújabb bemutatója Nicolas Billon, kanadai szerző, pszichothrillere, az Elefántos dal. A darab szerint Dr. Lawrence, egy pszichiátriai intézet megbecsült orvosa, egyik napról a másikra eltűnik. Haza nem ment, üzenetet nem hagyott, nem lehet elérni telefonon. A 23 éves páciense Michael beszélt vele utoljára. Vajon ő tudja, hogy hol van? Erre próbál választ kapni az intézmény vezetője, Dr. Greenberg. De ez nem is olyan egyszerű. Michael magányos, szorongó, szeretetéhes fiú, aki a kezelő orvosán kívül csak az elefántokhoz kötődik igazán. Az elefántokhoz, akik matriarchális csordákban élnek és törődnek egymással. A három szereplős darab, a két férfin kívül kiegészülve a nővérrel, sok izgalmas és kiszámíthatatlan fordulatot vesz. az előadás rendezője Dicső Dániel. Vele beszélgettem.
Ez a darab először jelenik meg Magyarországon, itt a Pince Színházban. Kinek tűnt fel, hogy érdemes ezzel foglalkozni?
Ezt a darabot Hárs Anna dramaturg ajánlotta nekem, aki állandó munkatársam. Ezt ő fordította még az egyetemi évei alatt, mint egy ilyen vizsgafordítás. És hosszú évekig ez ott volt nála a fiókban, és akkor egy pár éve odaadta nekem. Elolvastam. Nagyon vitt magával. Hát azért ez egy krimi végül is, vagy hát pszichotrillerként nevezzük meg, tényleg egy lélektani történet, de azért nagyon erős a krimi vonala, tehát oldalról oldalra jönnek a fordulatok, és egyre kíváncsibb az ember, hogy ez hova fog vezetni. Szóval így volt nálam ez a darab már egy pár éve, és amikor Starenki Pállal, a Pince Színház igazgatójával már többször beszéltünk róla, hogy jöjjek ide dolgozni, és ajánlottam neki több mindent, és akkor végül is ő választotta ki ezt, hogy szerinte ez illeszkedne a Pince Színházba, és ilyen fontosnak tartja, igen, hogy a kamasz fiú végül is itt a főszereplő, és hogy ez a szeretet hiány, és az a fajta kapcsolódási vágy, amit ez a fiú megél, amit el is mond, hogy egész életében arra vágyott, hogy szeressék, és ezt soha nem kapta meg, és hát valójában a mozgatórugója ennek a történetnek, hogy itt látunk egy olyan fiatal embert, aki különböző gyerekkori traumák áldozata, azok következtében éli a fiatal felnőtt napjait egy elég speciális helyzetben, egy elmegyógyintézet zárt osztályán van ő, de hát ő egy brilliáns elme, aki folyamatosan a másik előtt jár több lépéssel, és ez az egész manipulatív viselkedése is arról szól, hogy valaki figyeljen rá, és valaki próbálja meg őt önmagáért szeretni, csak hát ez nyilván nagyon nehéz, mert egy csomó mindent már ő magára vett, de ha egy kicsit ezt lebontjuk, és egy kicsit mögé látunk, akkor tényleg azt látjuk, hogy itt van egy lélek, aki csak arra vágyik, hogy önmagáért szeressék, és ez neki soha nem adott meg a szülei miatt. Úgy tűnik, hogy őt nem jól szerették, és ezt ő hordozza magával, és is erről szól ez a történet.
Ez egy kamaradarab, mindössze három szereplője van. Az egyik a fiú, Michael, a másik a pszichiáter igazgató főorvos, Dr. Greenberg és Miss Patterson, a ápolónő. Elsősorban a két férfi drámája, illetve párbeszéde, ami kapcsán kiderül minden, de ilyen szépen adagolva, és nagyon a végéig el kell jutnunk ahhoz, hogy pontosan értsük ennek a fiúnak az összes őrületét. És nagyon drámai, nagyon megrázó ez az előadás, és az embert egyszerűen anyaként, vagy egyáltalán nézőként szembesítésre készíti, hogy tényleg tudunk-e mindig jól szeretni. És azt hiszem, ez egy ilyen nagy-nagy felkiáltó jel úgy mindenkinek, aki ide beül.
Abszolút ez volt a célunk, hogy ez egy felkiáltó jel legyen, hogy tudjunk figyelemmel lenni a másik irányába, és időről időre egyel hátrébb lépni, és magunkat, a saját egónkat valahogy egy kicsit hátrébb tenni, és ez nem szülői felelősség kizárólag, tehát ez mindig azokon múlik, akik abban az adott kapcsolatrendszerben benne vannak. Szülő-gyerek viszonyban, tanárdiák viszonyban, párkapcsolatban, hogy valahogy tudjunk kicsit megállni, és kicsit kinézni, és onnan figyelni a másikat, és hogy tudjunk párbeszédet folytatni, hogy tudjunk együtt gondolkodni, és a bajainkat, problémáinkat kimondani és megosztani egymással. Ebben a történetben is azt látjuk, és főleg itt sok minden a múltból is ugye kiderül, hogy mik voltak ezek a traumák, amik ezt a fiút ahhoz az állapothoz vezették, amiben van, hogy soha nem figyeltek rá, soha nem kérdezték meg, hogy valójában mi van.
Három kiváló színész játszik az előadásban. A fiatalembert Kovács Máté alakítja. Nem ismerjük őt annyira, de én most úgy megjegyeztem a nevét, tehát mindenképpen figyelemre méltó az ő színészi teljesítménye. Ott van Józan László, akivel sokszor dolgoztál már, és Kalocsai Zsuzsa, aki az Operett Színházban énekel egyébként, de most itt prózai szerepet vállalt. Őket hogyan választottad?
Igen, Kovács Máté nevét szerintem is érdemes megjegyezni mindenképp, mert egy nagyon szuper fiatal színész. Józan Lászlóval szinte párhuzamosan jártunk az egyetemre, és ez most már sokadik közös munkánk. Amúgy pont itt a Pince Színházban dolgoztunk először együtt 11 évvel ezelőtt az Irma, te édes című darabban. Én azt gondoltam, hogy olyan jó lenne Lacinak egy ilyen típusú szerep, ami egy kórházigazgató, egy pszichiáter. Egy kicsit talán ez egy ilyen szerepkörváltásnak egy első lépése is, hogy ez milyen izgalmas, és tudtam, hogy Mátéval korábban másban játszottak együtt, szívesen játszanak együtt. Ez is motivált, hogy akkor őket így össze kéne terelni egy ilyen típusú darabban. Kalocsai Zsuzsát meg Én sokat dolgoztam az Operett Színházban, mert készítettem nekik videófilmeket, és mindig láttam őt, és mindig megjegyeztem magamban, hogy Zsuzsából valahogy annyira sugárzik a színészi véna, hogy őt olyan jó lenne látni egyszer prózai szerepben, és most meg itt adódott az alkalom. Itt ugyan ez egy ápolónő, de az én fejemben az elejétől fogva ez az ápolónő egy anyafigura is ennek a fiúnak, aki itt a főszereplőnk, és az ő anyja, aki már nem él, ezt végül is elmondhatjuk, ő egy operaénekesnő volt a történet szerint, és ezért is szerettem volna egy olyan színésznőt hívni, aki tudja hordozni magában a zenés színpadoknak ezt a fantasztikus nagy ragyogását. És hát végül is Zsuzsa, amúgy itt az előadásban egy nagyon picit, de meg is idézi ezt az operaénekesnőt, és egy picit énekel is egy áriát.
Ennyit erről, és ugye te nagyon sokat rendezel a Rózsavölgyi Szalonban.
Igen.
Beszélgessünk a legutolsó rendezésedről.
A legutolsó Rózsavölgyi rendezésem az a Mákfagyi című előadás, kora tavasszal volt annak a bemutatója. Ez egy kortárs magyar darab, a már említett Hárs Anna írta, akivel mint dramaturggal szoktam együtt dolgozni, és a Szívhang című darabját is én rendeztem, ami szintén a Rózsavölgyi Szalonban megy, most már több éve nagyon nagy sikerrel, abban Szulák Andrea, Györgyi Anna, Sajgál Erika és Epres Attila játszanak, és a Mákfagyi című előadásban pedig Kálid Artúr és Jenei Luca, ez egy kétszereplős előadás, és hát igazából egy múlttal való szembenézést látunk, Kálid Artúr által játszott szereplő édesapjának a temetésével kezdődik az előadás, és ez készteti őt arra, hogy szembenézzen azzal, hogy amúgy miért nem volt ő jóban, miért nem beszélt az apjával most már hosszú évtizedek óta. És igazából ez a lány, akit Jenei Luca játszik, egy különc lány, kicsit olyan, mint Amelie az Amelie csodálatos életéből, aki ennek az idősebb úrnak a barátja volt. És így kerülnek kapcsolatba az Artúr által játszott karakterrel, és ez a lány hoz valamit ebből az apa figurából, valami egész más, mint amit a fia tudott róla. Tehát egyszerűen meglátja a saját apjának a másik oldalát, hogy ő mennyire kedves, mennyire vicces, mennyire szórakoztató, mennyire figyelmes is tudott lenni, és ez is arról szól, hogy emberek nem tudnak beszélni egymással, hogy ott volt egy apa és egy fia, akik hosszan-hosszan nem tudták kibeszélni a saját problémáikat, a saját tragédiájukat, a saját megélésüket. Mindkettő azt hitte a másikról, hogy van ott valami probléma, holott csak beszélniük kellett volna. És közben persze egy emberi történet van a jelenben, egy barátság alakul ki itt a két ember között, mert pont képesek arra, amire itt az elején beszéltünk, hogy egy kicsit hátrébb lépnek. Ez egy nagyon szép mese szerintem arról, hogy így lehet figyelni egymásra, megkapcsolódni egymáshoz.
A Pince Színház Elefántos Dala, valamint a Rózsavölgyi Szalon Mákfagyia kapcsán az előadások rendezőjével Ticső Dániellel beszélgettem. A Zsolnai Kulturális Negyed egyik kiemelt zászlós hajó intézménye Pécsnek, aminek látnivalói közül most a Zsolnai Örökség egy jelentős részét felvonultató Gyugyi gyűjteményre koncentrálunk, valamint a Zsolnai Negyedben működő művészeti karra. Mindkettő létrehozásában és működtetésében kiemelt szerepe volt és van Komor Istvánnak, egykori üzemeltetési igazgatónak, aki a 2000-es évek elején közgazdászként csupán az egykor prosperáló zsolnai gyár revitalizációját tűzte ki célul. Felhívom a figyelmüket, hogy a most következő interjú csupán egy része a holnapi kávéházbeli beszélgetésünknek, amiben egy gazdag és kivételesen kreatív életpálya megannyi szeletét érintjük majd.
2000-ben még szó nem volt kulturális tevékenységről, tehát az egy abszolút szintiszta ingatlanfejlesztési koncepció volt az, amin dolgoztam, és én arra emlékszem, hogy akkor még él Zsolnai Miklós, és a feleségével ellátogattak a Zsolnai negyedbe, és ugye megnézték az első olyan ingatlant, ami nem lepusztuló félben van, hanem éppen megújuló félben, és utána küldött nekem egy képeslapot Miklós bácsi, ami azóta is az egyik ilyen hivatkozási alap, amikor beszélek a Zsolnairól, ami úgy szólt, hogy nagyon köszönöm, hogy ilyen szépen fogadtál engem és feleségemet őseink különleges birodalmában, amely egyaránt otthona volt a termelői iparnak, de a lelket nemesítő művészeteknek is. Én szerintem a Zsolnai lényegét ennél szebben és frappánsabban megfogalmazza, azóta se tudta senki, úgyhogy ezt azóta is egyfajta ilyen arszpolitikaként kezelem, és aztán tulajdonképpen annak a revitalizációs projektnek különböző változatai fogalmazódtak meg, és 2005-re jött ki a második nemzeti fejlesztési program, amiben a barnamezős ipari területek megújítása egy külön fejezet volt, és mi akkor a 2000 év elején kaptunk egy elég szép kerek összeget, hogy egy olyan 1,5 milliárd forintnyi bekerülési összegű vegyes funkciójú ingatlanfejlesztési projektet fogalmazzunk meg. És azt én megcsináltam, és tulajdonképpen ez volt a Zsolnai Kulturális Negyed első megvalósíthatósági tanulmánya. Aztán utána jött egy nagyon izgalmas történelmi fordulás. 2005. decemberében, akkor mi Toller László volt Pécs polgármestere, Toller polgármester úr egy családta törvénycsomagban belobbizta az országgyűlés elé, hogy város életében stratégiai fontosságú szerepet játszó cégek, amelyek állami tulajdonban vannak, azok átkerülhetnek az önkormányzat tulajdonába, és így egy érdekes fordulatként 2005. decemberében a Zsolnai cégcsoport Pécsváros önkormányzat tulajdonába került. És akkor már tulajdonképpen ezt a döntést az is indokolta, hogy 2005-től elkezdődött a nagy-nagy városi projektnek a Pécs 2010 Európa Kultúrás Fővárosa pályázati anyagának a kialakítása, és akkor ez a projekt, amit annak idején akkor még én személyesen jegyeztem, az EKF 5 nagy városfejlesztési projektje közt az egyik projekt lett.
Pécs ugye 2010-ben lett Európa kulturális fővárosa, és úgy emlékszem, 2011-ben nyílt meg a Zsolnai Kulturális Negyed.
Igen. Hát 2010. szeptember 1-én avattuk fel a Gyügyi Gyűjtemény bemutató első kész objektumát a Zsolnai Kulturális Negyednek, a Zsolnai Aranykor a Gyügyi László Gyűjteménye című kiállítás pont a városnapján 2010. szeptember 1-én nyílt meg, mint a Zsolnai Kulturális Negyed első, és talán azóta is leglátványosabb és leglátogatottabb objektuma.
Olyannyira fontos számodra, személyesen számodra is ez a Gyügyi László gyűjtemény, ami ugye Amerikából került ide,
igen,
hogy te magad lettél az ottani kiállítás kurátora, sőt én magam élvezhettem is, amint körbevezettél a gyűjteményben, és ezt azóta is sokszor megcsináltad. Tehát
igen,
az egyik legfőbb attrakció, hogy láthatjuk az eredeti zsolnai tárgyakat,
igen,
egészen kivételes értéket képviselhet, gondolom ez, igen, a gyűjtemény így.
Igen, igen. Azt a kiállítást, azt Gyügyi Lászlóval ketten rendeztük. Nyilván a keltesi forgatókönyv Hárs Éva művészettörténész műve volt, az építészeti infrastruktúrát pedig Lacó Zoltán építész tervezte, de a kiállítást magát, a tárgyakat, a világítást, a kísérő anyagokat, azokat mind Lászlóval ketten raktuk össze. És hát azóta is gyakorlatilag én ügyezem a Gyügyi gyűjteményt, most már nyugdíjas üzemeltetési igazgatóként, mint a Gyügyi gyűjtemény kurátora.
Tehát mostanában is elmegy a Zsolnai Kulturális Negyedbe?
Hogyne, van egy szigorú szerződése, akkor minden hónap egyszer kötelességszerűen meglátogatom a Gyügyi gyűjteményt, és már a rózsaszín kiállítást is, és bizony minden tárgyat megnézek, hogy jó, megvan-e minden, hogy nem égtek-e ki izzók, hogy rendben van-e a dolog, és hát különböző programokat is szervezünk itt a Gyügyi gyűjtemény révén.
Él még Gyügyi László?
Hát sajnos nem. Tavaly júniusban halt meg, és éppen most van folyamatban, és azt én csinálom, a Gyügyi László emléknapok szervezése. Ugye az első tavaly november 30-án szerveztük meg, 2024. november 30-án éppen 15 év, amikor aláírtuk a Gyügyi gyűjtemény adásvételi szerződését, akkor még én voltam az ügyvezetőigazgatója a Zsöknek, ugye a Zsolnai Örökségkezelő, most már Nonprofit Kft-nek, és én írtam alá ezt az adásvételi szerződést, a sorsom egyik nagy ajándéka, Akkor még nem tudtam, hogy ennyire fogom szeretni ezt a projektet, de akkor november 30-án én írtam alá ezt az adásvételi szerződést, és hát sajnos az első Gyugyi László emléknapokat László 2024 júniusában bekövetkezett halála után 2024 novemberében szerveztük meg, és most már a második van szervezés alatt, amit idén november 28-29-én fogunk megrendezni.
Még egy nagyon fontos dolog van itt, ami szintén a kulturális fejlesztő munkád eredményeként számon tartható, ez pedig, hogy a Zsolnai Kulturális Negyed területén működik a Pécsi Tudományegyetem művészeti kara, és annak a jogelődjét, azt te hoztad létre, a Pécsi Képzőművészeti Mesteriskolát. Tehát abból nőtt ki a Pécsi Tudományegyetem művészeti kara, ami most is ott működik a Zsolnai negyed területén.
Igen.
Ez is a te ötleted volt annó, hogy tényleg miért is nincs egy mesteriskola?
A pécsbaranyai tárgyalkotó művészetek legnagyobb innovációja a Pécsi Egyetem Művészeti Karának a létrehozása. Ez ott a rendszerváltás pezsgő időszakában alakult ki. A rendszerváltás után átalakult a baranyai alkotótelepek működése, de nem szűnt meg. Ott akkor négy alapító professzorral, akik nem akárkik voltak, Keser Ilona, Kossuth Díjas festőművész, Bencsik István, Kossuth Díjas szobrászművész, Sammel Imre, Kossuth Díjas kerámikus művész, és Rétfalvi Sándor, Munkácsi Díjas szobrászművész, akik közül ugye ketten Bencsik István és Sammel Imre meghatározó szerepet játszottak Siklósi Kerámia Alkotóházban és a Villányi Szoborparkban. Keser Ilona és Rétfalvi Sándor pedig a akkor még tanárképző főiskola önálló rajztanszékének. Sándor volt a tanszékvezetője, és Ilona volt a meghatározó professzora. És egyébként Bencsik István is már a rajztanszéken is dolgozott. És nagyon emlékszem arra, Keser Ilonával, a Bencsik Istvánnal és a Rétfalvi Sándorral ültem a Siklósi Kerámia Alkotóház éttermében, és vártuk a húslevest, ha jól emlékszem, és akkor beszélgettünk erről, hogy egy mesteriskolát kéne létrehozni, és akkor mondtam, hogy hát azért bocs, de hogyha itt vagyunk Siklós Vilányban, akkor hát hívjuk meg fel telefonon Sammel Imrét, aki egyébként akkor az Iparművészeti Egyetem, még akkor Iparművészeti Főiskar rektora volt, és onnan az étteremből felhívtam az Imrét, elmondtam neki, hogy mi van itt készülőben, és hogy nem akarná elbeszállni, és akkor mondta az Imre, hogy dehogy nem, és akkor így jött össze a négy alapító professzor, és hoztuk létre a Pécsi Mesteriskoláit Alapítvány, aminek életem az ilyen ügyintéző lótifutia, és elkezdte a baranyai alkotótelepek infrastruktúráján, a Siklósi Alkotóházban ugye a festő és kerámia részleg, illetve Villányban a szobrász, és a Rétfalvi Sándor már akkor meglévő öntödében pedig a bronzszobrász tanszék, kiinduló kis tanszék embrió munkát 1992-ben. És ugye ez a dolog fejlődött, már viszonylag a kezdet-kezdetén megvolt a természetes együttműködés a PTR rajztanszékével, aztán nem is tudom, amikor született meg az önálló művészeti kar, de valamikor a 90-es évek közepetáján, és ugye 2005-ben elkezdődött a zsolnai projektfejlesztése, és már akkor elkezdtünk együttműködni, különösen a kerámikusokkal, ez tök logikus, hogy egy működő porcelángyár és a Pécsi Tudományegyetem kerámia tanszék valamilyen formában működjön együtt. Olyannyira elindult ez a együttműködés, hogy az egész PTE művészeti kar kampusza az a Zsolnai Kultúrás negyed keretein belül került kialakításra. És hát amikor így vendégeket viszek körbe a Zsolnai Kultúrás negyedben, akkor mindig azzal szoktam jópofáskodni, hogy nekem két nagy projekt volt az életemben, a művészeti kar létrehozása és a Zsolnai Kultúrás negyed, és ez a két nagy projekt valami csoda folytán egy földrajzi ponton koncentrálódott, és hát itt van, tessék.
Komor István közgazdászt hallották, aki Pécset a kulturális élet stratégiailag fontos területein valósított meg nagyon fontos fejlesztéseket. A Kávéházban tovább árnyaljuk pályáját, tartsanak velünk holnap is. Thank you. Koncerto Budapest október 24-én a Műpában rendezi ünnepi hangversenyét az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére. Keller András vezényletével először Liszt Hungária című szimfonikus költeménye hangzik fel. Az 1856-ban bemutatott mű az első igazán magyar stílusú szimfonikus költemény, amely a szabadságharc szellemiségét nem gyászban, hanem a jövőbe vetett hittel és felemelő erővel idézi meg. A koncert második darabja Dohnányi Ernő Változatok egy gyermekdalra című kompozíciója, a magyar zenetörténet egyik legkedveltebb és legszellemesebb alkotása. A humor barátainak örömére, másoknak bosszúságára, írta az örök tréfamester a Kotta sorok fölé. Az 1914-ben született alkotásban aranyló derű, kifinomult mesterségbeli tudás és természetes virtuózitás fonódik egybe. A mű zongora szólamát Várjon Dénes szólaltatja majd meg. Az est zárásaként Beethoven harmadik Ez-dur eroika szimfóniája hangzik el, a zenetörténet egyik legnagyobb hatású és legforradalmibb műve. A komponista eredetileg Bonaparte Napóleonnak szánta a művet, ám amikor Napóleon az önkényuralom jelképévé vált, Beethoven visszavonta ajánlását. Az eroika így az emberi kitartás, a teremtő szellem és a szabadságvágy zenei megtestesülése, mindazé, amiért 1956 hősei is kiálltak. A mai műsor zárásaként hallgassuk az eroika harmadik scherzo tételét. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket, Farkas Évát hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklós